Tisztelettel köszöntök mindenkit. A nagykönyvben az van írva, hogy kezdj valami humorossal vagy érdekfeszítővel. Ehelyett a nagy tudós kis könyvecskéből meglehetősen bonyolult gondolatokat fogok először idézni, úgyhogy azt kérem, hogy ne meneküljenek ki egyelőre a teremből. Idézek. Kell lenni egy olyan különös fajtájú szövetségnek, amelyet békeszövetségnek, Fœdus-Pacificumnak nevezhetünk. Ez a békeszerződéstől, a Pactum Pacis, abban lenne különböző, hogy ennek rendeltetése csak egy háborút, amazi azonban minden háborút egyszer s mindenkorra befejezni. Ez a szövetség nem célozza semmi nemű hatalomnak az állam részére való megszerzését, hanem kizárólag valamely állam szabadságának megnyerését és biztosítását önmaga részére, és egyúttal más szövetséges államokét is, annélkül, hogy ezeknek azért, mint a természeti állapotban élő embereknek, magukat nyilvános törvények és kényszerek alá kellene vetniük. A föderalitás ezen eszméjének lassanként minden államra ki kell terjednie. És ez az út elvezet az örök békéhez. Immanuel Kant, örök béke 1795, és Babits Mihály 1918-ból származó fordítása. És a művet azért választottam, mert nem csak zseniális, hanem aktuális is. Tulajdonképpen az Európai Unióról folyó viták, gondolkodás fő pontjait érinti, sőt akár éppen azokat is, amelyekről az Európai Unió jövőjével kapcsolatos konventen szó van. Kantot az elméleti irodalom és különösen a föderalisták ma is kiinduló referenciának tekintik. Na most néhány megjegyzést tennék. Egyrészt ennek a szövetségnek a célja a háború megelőzése és kiküszöbölése. Ha visszatekintünk az európai egységgel kapcsolatos gondolkodásra, akkor mindig ez állt központba, már a 16. századtól, legyen szó Rotterdami Erasmusról, vagy Kudenov Kalergiről, vagy akár Robert Schumannról. Nem véletlen, hogy a II. Világháború után a német-francia megbékélés lesz az egyik főérv az európai egyesülési javaslatok mellett. A második. A föderáció egyenlő és egyenjogú államok szövetsége nem célja egyik államnak a másik állam által való leigázása. Ez csak akkor lehet sikeres, ha önkéntes szövetségről van szó, ha a résztvevők saját jól felfogott érdekeik alapján mennek bele ebbe a szövetségbe. A gyarmatosítás évszázadai után, és engedjék meg, hogy következtessek arra, hogy ez a 20. századdal véget ért, most fordul ez először elő. A föderáció államok közötti szövetség, tehát nem célja a nemzeti azonosságnak a föladása. Az emberek szempontjából ez a szövetség demokratikus föderáció, nem a despotizmuson, ahogy Kant is mondja, nem a szabadság temetőjén nyugszik. Ötödször, a béke nem küszöböli ki a versenyt, sőt, Kant szavával ez a leghevesebb lesz. De ezen alapul az erők egyensúlya. Tulajdonképpen itt az Európai Unió lényegéről van szó. Az unió lényegéről, ami az együttműködés és a versenynek a sajátos szimbiózisa, dialektikája, ebből származik vitalitása, ebből származik versenyképessége, és végül is ebből származik a tagjainak a jóléte. A kanti műben benne vannak azután a későbbi viták és az elméleti zűrzavarnak a csírái is. Kant, amit föderációnak mond, az lehet konföderáció is, sőt, ha figyelmesen olvassuk a gondolatokat, akkor ez rímel azzal, amit a kormányköziség, az untergovernmentalisták hangoztatnak. Kant egyébként egész műve során egyszer írja le csak az Európa szót, és többször is egyértelművé teszi, hogy ő végül is a világ köztársaságra gondol. Az európai föderáció gondolata tulajdonképpen csak később kerül napirendre. Néhány éve olasz barátaimmal egy vacsorán megkérdeztem a kollégámat, akiről köztudott volt, hogy ő az olasz föderalistáknak egyik vezető személyisége, hogy mi újság van a mozgalomban. No hát a vacsora békés nyugalmát sikerült megzavarnom, ugyanis kiderült, hogy a föderalizálókat, tehát ez a Padánia és másoknak a híveit, azt mélységes megvetéssel utasítják el. Az Európai Unió hívei azok csak elfogadhatóak, de igazából az igazi, ahogy ezt a fundamentalista és a kemény vonalas föderalisták is vallják, az a világkormány, a világparlament és a világpénz. Az Egyesült Európa eszmét a legkülönbözőbb platformokról hirdették meg, és a viták mindig átvágták a pártpolitikai határokat. A II. Világháború után az Egyesült Európa eszméjét a demokratikus bal és jobboldal egyaránt programjának tartotta. Terméketlen vita lenne az, hogy ki tett érte többet. Most a háború utáni időszakban én három fő fejleményre hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy az Európai Egyesülés egyszerűen megvalósul. Tehát a nagy gondolkodók ábrándjából valósággá válik. Másik az, hogy az Európai Egyesülés helyett most már európai integrációról kell beszélnünk, és tulajdonképpen ez az előadásomnak a témája. Végül létrejön egy új társadalom tudományág, amit úgy hívunk, hogy európai tanulmányok. Vagyis tehát már nem békeszövetségről beszélünk egyszerűen, hanem ez kiterjed a folyamat a társadalmi és a gazdasági élet egészére. Tulajdonképpen az integráció egy társadalmi-gazdasági struktúra, egy organizmus, ami ennek az egyesülésnek az alapja, ami tulajdonképpen magyarázza azt, hogy utóbb ez sikeresen valósul meg. Az integráció elméletekbe ezért a béke mellett bekerül most már két újabb bűvszó, a hatékonyság és a jólét. Az integráció, a társadalomtudományok igazából a II. Világháború után kezdtek foglalkozni. Fritz Macklöp, angol professzor még a 60-as években megkérte a munkatársait, hogy lapozzák már át a közgazdasági műveket, hogy az integráció milyen konstellációban szerepel benne. Most az derült ki, hogy nem csak konstellációt nem találtak, hanem egyáltalán ezt a szót, hogy integráció, nem találták sehol Smith-től egészen Keynesig a közgazdasági alapművek. De aztán hamarosan számos iskola jött létre, ma már azt lehet mondani, hogy az integráció a könyvtári irodalom foglalkozik. Egyébként ugye a minden rendes tudományágnak a története úgy kezdődik, hogy már a főniciaiak is. Na hát ennek a tudománynak a története, ezt ugye nem lehet elmondani. A tudományág egyébként multidisziplinális, tehát a közgazdaság, a jog, a szociológia, a politológia, a kulturális tudományok bizonyos területeit fogja át. Megkezdődött az egyetemi oktatás, tehát ma például a közösségi egyetemen erről 30-40 kurzust oktatunk, létrejöttek szervezetek, 14 európai tanulmányi központ van Magyarországon, és adnak már díjakat, címeket, tehát például a Jean Monnet professzori cím is ilyen. Most amikor az integráció elméletekkel foglalkozunk, akkor általában 5 nagy kérdésre vagyunk kíváncsiak. Az egyik, hogy mi is ennek az integrációs folyamatnak a tartalma, mi ennek a lényege. A másik az, hogy az integráció milyen szervezeti formákban, milyen alapformákban valósul meg, milyen intézményei vannak. A harmadik kérdés az integrációs politikákkal kapcsolatos, tehát az integrációs folyamat regulációjával, kormányzás kérdésével foglalkozik. A negyedik nagy kérdéskör az integrációs előnyök, hátrányok, költséghaszon mérleg, és végül az integráció érettség kérdése, tehát egyes országok, országcsoportok integrációs kapacitásai, integrációs készségének a kérdése. Most ugye az időre való tekintetén ezekkel minden nem tudom fog foglalkozni, néhány kérdést szeretnék csak érinteni. Az integráció tartalmával kapcsolatban az első kérdés az, ami rögtön fölmerül, hogy kik is integrálódnak, kik a szereplői, kik az alanyai ennek az integrációnak. A közkeletű megközelítésben mindenki országra gondol, tehát Magyarország belép az Európai Unióba. Ez azonban az integrációnak csak egyik dimenziója. Én már a 70-es években bevezettem a mikro- és a makrointegráció fogalmát, tehát a vállalati szféra integrációs kérdéseit és a nemzetgazdasági integrációnak a kérdéseit. Na most ezt is lehet két szinten vizsgálni, egyrészt a globális integráció problémáit, és hadd foglaljak abba állást, hogy a globalizációt én integrációs problémának tekintem, illetve van a regionális integráció, ami leginkább intézményesül. Na most ezek egymással kölcsönhatásban vannak, egymásra rétegződnek, egymást erősítik, egymást ellenőrzik. Az európai regionális integráció bizonyos mértékig megjelenése a globális integrációnak, de egyúttal védekezés is, egyúttal eszköz is arra, hogy a negatív hatásokat kivédjük. Lényeges tehát, hogy nem csak a magyar állam lép be az Európai Unióba, hanem valamilyen az egyének is, tehát a fogyasztó, a termelő, a tulajdonos, a szolgáltató, és így tovább. A másik kérdés az, hogy mit jelent az, hogy integrálódunk, milyen típusú kapcsolatoknak kell kialakulni. Itt a munkamegosztás és a tranzakcionista elméletek azt mondják, hogy illetve megkülönböztetik az egyszerű kooperációt az integrációtól. Az integráció az valami új minőség, egyrészt nagyon intenzív, tehát intenzív kooperáció, másrészt pedig a kooperációnak egy komplex megnyilvánulása. Vagyis az egyszerű laza kapcsolattal, tehát hogy nem tudom, Grönland exportál jegesmedvezsírt felső voltának és cserébe banánolajat szállítanak, ez egy egyszerű kereskedelmi akció. Ha kiterjed a gazdaság valamennyi területére, közös autógyárat építenek, megvalósul a munkaerő mozgása, akkor ez integrációvá válik. Tehát, hogy ezek a kapcsolatok meghatározók lesznek az egyes résztvevők számára. Talán érdekes a tranzakcionista iskolákat idézni. Szerintük az integráció konfliktusok kezelése, egy biztonsági közösségnek a létrejötte. Hadd idézem Karl Deutschot, a tranzakcionalisták, nem tudom őket lefordítani magyarra, kiváló képviselőjét. Idézem: a biztonsági közösség építésének és az integráció emelője a kapcsolatok és a kooperáció intenzitásának a növelése. A nemzetközi közösséghez, Gemeinschaft, vezető út alapját a kölcsönös tranzakciók hálózata képezi. Mennél több interakcióra kerül sor A és B állam között, annál nagyobb A és B állam számára kölcsönös fontosság, kölcsönös relevanciájuk. Annak felismerése, hogy az interakciók A és B ország között fontosak, hasznosak, a bizalom érzését teremti. Meg a bizalomból további interakciók következnek. Most ezek Rümmelnek a kanti eszmefuttatása. Most a kapcsolatok intenzitását több mutatóval is tudjuk demonstrálni. Ezek közül én két mutatót használnék csak. Az egyik az integrációs kereskedelem és önnek a viszonya a GDP-hez, a másik pedig az integrációs kereskedelem és az összes kereskedelem alakulása. Most ezek a mutatók jól demonstrálhatják az integráció állását, alakulását, sőt dinamikáját. Itt látjuk, hogy a 60-as években 7% volt, és ez gyakorlatilag 2,5-szeresére nőtt, tehát igen jelentős mértékben megnőtt a gazdasági kapcsolatok jelentősége egymás szempontjából. A másik mutatót kérném, ahol a belső kereskedelem, összes kereskedelemhez viszonya, hogy itt az X az a exportot, az M az pedig az importot jelöli, az I az pedig a belsőt. Azt látjuk, hogy itt is erőteljesen, mint egy harmadról kétharmadra nőttek ezek az arányok, tehát jelzik az integráció dinamikáját. De ami nagyon lényeges, és az előadásom szempontjából nagyon alá szeretném húzni, azt, hogy az elmúlt 10 évben Magyarország erőteljesen integrálódott az Európai Unióba. Ugye a 89-es adatok szerint 1/4 volt az exportunknak, ami az Európai Unióba ment, jelenleg pedig 3/4. Az áramlások vizsgálatát egyébként kiterjeszthetjük más területekre, tehát például a kereskedelmen túl a társadalmi, kulturális élet területeire, a levelezések számát nézhetjük, vagy akár az egymásról készített újságcikkek, vagy média műsorokat. Itt egyébként mindig hangsúlyozzák a pozitív hangvételt, tehát ugye valakit kapcsolatban negatív dolgokat mondanak, ez nem tartozik ebbe bele. Tehát például azt mondjuk, hogy milyen csodálatos az olasz konyha, az beleillik ebbe a képbe, de mondjuk a népszerű tévéműsornak a hosszas elmélkedése az angol nők szépségéről, az nem egészen ebbe a kategóriába sorolandó. Az integráció alapformái, szervezeti keretei, intézményi vonatkozásai. Az irodalom 6 alapformát különböztet meg. Ezeket mi visszavezetjük Béla Balassa klasszikus művére, 1961-ben közzétett művére. Egyébként ezek közül az egyik, csak 5 a balassai lista, az egységes belső piac új kategória. Most 1948 a GATT létrejötte óta 214 ilyen szervezet jött létre, elsősorban az első háromból, tehát a szabadkereskedelmi övezet közös piac, vámunió közös piacból, amiből 2000-ben mindössze 134 volt, tehát a 214-ből 134 volt érvényben, úgyhogy közben 1995 után jött létre. Vagyis itt igen nagy volt az elhalálozási arányszám, fölbomlottak ezek a szervezetek, megszűntek számunkra közismert a KGST sorsa. Most valamennyi közül legmesszebbre kétségtelen az EU ment el, nincsen más egységes belső piac, nincsen más közös pénz, és nincsen egyetlen más olyan szervezet sem, amelyik a politikai integráció, valami, legalábbis komolyan a politikai integráció valamilyen formájában gondolkodna. Egyes szerzők szerint, Puhala szerint ez nem más, mint az N egyenlő egy képletének a megvalósulása, és az EU-ból csak egy van, egy speciális szervezet, nincsen, nem volt rá eddig példa, és nincsen rá jelenleg sem példa. Vagyis nem is lehet tudományos elemzés tárgya, és a tudományos elemzés tárgyán sok egyedet, sok esetet kell vizsgálnunk, tehát nem lehet tételeket levonni, nem lehet törvényszerűségeket megállapítani. Most ennek következtében, tehát az Európa tanulmányok sem tekinthető valamiféle tudományágnak. Most természetesen ezt lehet cáfolni a 134-jel, meg a további föderációkkal, meg a komplexitással, de az tény, hogy azért vannak az európai uniós integrációnak is legalábbis intellektuálisan igényes cáfolói is. A következő diagrammal az integrációs folyamat főbb állomásait és jelenlegi állását próbálom jelezni. Itt is csak néhány megállapítás. Az egyik nagyon lényeges dolog, hogy Magyarország nem csak reálgazdasági értelemben része az európai integrációs folyamatnak, hanem szervezetileg, szerződésileg is. Tehát a szabadkereskedelmi terület kategóriájának felel meg. Ez a legalacsonyabb foka az integrációnak, de az európai megállapodásaink ezt képviselik. Na most ezt azért fontos hangsúlyozni, mert azok az hátrányok, úgynevezett hátrányok, amivel bennünket az Európai Unió kapcsán ijeszgetnek, azok a belépéstől függetlenül érvényesülnek, ma is jelen vannak. Tehát a jelentősebb verseny, vagy az, hogy egy taxis vállalkozást kezdhet Budapesten, egy külföldi taxis vállalkozást, vagy szállító vállalkozást kezdhet Budapesten, vagy be kell tartani az egészségügyi és a biztonsági előírásokat, ez kérem szépen, ez ma is érvényes. A belépéstől függetlenül erre megvan a lehetőség. A teljes jogú tagság ehhez képest legalábbis két területen hoz lényeges változást, jelentős előnyöket. Az egyik az, hogy a kereskedelmi aszimetriánkkal, tehát azért itt különböző fejlettségű országok vannak egymással kapcsolatban, szemben a társulásban nincsen kompenzáció, vagy legalábbis nincs jelentős kompenzáció. Az uniós tagsággal ugyanakkor részei leszünk egy kohéziós rendszernek, aminek az a lényege, hogy jövedelmet oszt el gazdagabbtól a szegényebbhez. Várhatóan hosszú időn keresztül haszonélvezői leszünk, sajnos, ennek a kohéziós rendszernek, és a jelenlegi szabályozások szerint ez elérheti a nemzeti termékünknek, a transferek elérhetik a nemzeti termékünknek 4%-át. Ez azért egy jelentős összeg. A másik, hogy a tagsággal mi részei leszünk az EU, és talán hozzátehetem, hogy egy globális nagyhatalom döntési rendszerének, ami azt jelenti, hogy ha kívül vagyunk, a döntéseket a fejünk felett hozzák, ha benn vagyunk, ott ülünk a döntések asztalán, akkor legalább befolyásolni tudjuk, adott esetben érvényesíteni tudjuk az érdekeinket. Az EK, látjuk, hogy 1958 és 68 között eljutott a közös piac állapotába. A közös piaccal látszólag a szabad kereskedelem és a négy szabadság elve megvalósul. De a közös piaccal csak a normatív akadályokat, tehát vámokat, mennyiségi korlátozásokat építették le. Kiderül azonban, hogy a kereskedelmet eltérő nemzeti előírásokkal, egészségügyi, műszaki, stb. Előírásokkal is korlátozni lehet, tehát hogy milyen színű legyen a féklámpának a búrája, vagy hogyan törjön a szélvédőüveg az autón. Ezzel a kereskedelmet korlátozni lehet, és a 70-es évektől korlátozták is, sőt nem csak a külsők, hanem a partnerek vonatkozásában is alkalmazták ezeket a korlátozásokat. Az áruk közötti szabad versenyt eltorzították a különböző adózási rendszerek, a közbeszerzések a nemzeti vállalatokat preferálták, hiába lett szabad a munkaerő mozgás, magasabb kvalifikációt igénylő szakmákban a diplomákat nem fogadták el, szabaddá tették a működőtők áramlását, de például már takarékbetétkönyvet vagy biztosítást más országban nem lehetett kötni. Na most így született meg az egységes belső piac programja, ez ugye hiányzik a Balassa listáról, ami végső soron a közös piacnak a megvalósítása. A hangsúly itt a belső piacon van, tehát azon, hogy ABC ország között a kapcsolatoknak ugyanolyan feltételek mellett kell bonyolódni, mint A vagy B vagy C országon belül. Ezzel a döntést ezzel kapcsolatban 85-ben hozták, fehér könyvet készítettek, mintegy 300 intézkedést határoztak meg, határidőül 92. december 31-et szabták, a római szerződést módosították, és elfogadták az úgynevezett egységes európai okmányt. Na most ennek az egységes piacnak a főbb intézkedései a következők, ugye itt a fizikai akadályok megszüntetése, ez gyakorlatilag a határformalitásokról szól, a különböző előírásoknak a szabályozása, közbeszerzések piacának megnyitása, szolgáltatások piacának megnyitása, illetve az adóharmonizálása, ami tulajdonképpen a forgalmi adóra és az úgynevezett VAT-ra vagy az ÁFA-ra terjedt ki, itt is minimális rátákat szabtak 5 és 15%-ban. Most amikor mi 2004-ben az Unióba belépünk, akkor bizonyos átmeneti derogációk mellett az egységes piacba lépünk be. El kellett kötelezni magunkat a monetáris unió mellett is, azonban itt nincsen határidő. Mi saját magunknak szabjuk a 2007-2008-as határidőt. Zárójelbe jegyzem meg, hogy ezzel én maximálisan egyetértek. De az EU részéről a fogadtatás már korán sem egyértelmű. Most a viták, aggályok gyakorlatilag az egységes piaccal kapcsolatos problémákhoz kötődnek. Néhány megjegyzést hadd tegyek. Az egyik, hogy az egységes piac a következő főbb elveken nyugszik. Ugye a szabad verseny kívánatos, a korlátozások költségmegtakarításokkal járnak, és általában a hatékonyság növekszik. A partnerek között a termelésben, a kereskedelemben, a piacon egyenlő feltételeket kell biztosítani. Tehát ezért kérik számon az előírásokat. Tehát nem engedhető meg olyan költségelőny, amely az előírások figyelmen kívül hagyásán, vagy például a környezet szennyezésén alapul. Velünk kapcsolatban gyakran fölvetik ezeket az aggályokat, például a szociális dömping vagy a környezeti dömping veszélyét. Tehát azt, hogy illegálisan alkalmaznak a vállalkozóink munkaerőt, vagy hogy nem tartjuk be például a tisztasági előírásokat. Hozzáteszem, hogy ez más tagországok vállalkozóival is előfordulhat. Egy dolgot már vitatnék és nagyon aláhúznám, hogy az alacsonyabb bérköltségeinkkel kapcsolatban nem szabad, nem lehet úgynevezett szociális dömpingről beszélni, ez gyakran fölvetik. A béreink piaci bérek, a szociális juttatásaink pedig európai arányoknak megfelelőek, vagyis nem arról van szó, mint Tajföldről, hogy gyermekmunkát alkalmaznak, és ugye nincsenek szociális ellátások. Maximálisan védik a fogyasztót, legyen szó egészségi vagy bármilyen más előírásokról, és végül megjelenik az utóbbi időben különösen az állatvédelem. Na most a fenti feltételeket az unió polgárai harcolták ki. Mi? És itt engedjék meg, hogy talán kiterjesszem magunkat, azonosítsam magunkat az unió polgáraival, vagyis mi? Környezetvédők, fogyasztóvédők, szakmai szervezetek, szakszervezetek, állatvédők. Tehát nem arról van szó, hogy létezne valami brüsszeli szuperállam, és lenne egy eszement bürokrata valahol a 25. emeleten, aki azzal foglalkozik, hogy kiadjalja, hogy ezentúl csak egyenes banánt lehet termelni. A szabályok a mi érdekeinket szolgálják. Ugye itt nagy vihart kavart a moslékügy és sok más egyéb. Lehet, hogy egészségünk veszélyeztetése minimális. Tehát 10 millió esetből 10 évben egy fordul elő. De gondolom önt vagy önt nem vigasztalja az, hogy ön az egyetlen. A fentieket én átfogó modernizációs programnak tekintem, ami egyúttal a jogállamiságnak a kiterjesztése is. Vagyis ennek semmi köze nincs az elmúlt 40 év diktatúrájához, és azt is tudjuk, hogy a bürokratikus központi tervezésben a fogyasztási javak mellett a fogyasztói érdekvédelem is hiányzik volt. Vagyis, ha valami nem stimmel, ebben az összefüggésben akkor a Moszkva-Brüsszel párhuzam semmiképpen nem. A szabályok a kereskedelmi forgalomra vonatkoznak. Az, hogy valaki a saját háztartásában hogy tartja a disznót és milyen hurkát csinál belőle, ez természetesen magánügy. A szabályok ugye a minőség és a fogyasztó védelmében lehetnek esetenként bürokratikusak. az uborka méretét, vagy más áruk tulajdonságát, egyszerűen azért határozzák meg, hogy egy másodosztályú árut ne lehessen első osztályúként eladni, de az, hogy valaki göcsörtös uborkát akar drágán vásárolni, ez természetesen szintén magánügy. Na most nem szeretném ezeket a problémákat bagatelizálni. Ugye az egyik dolog, hogy esetenként évszázados hagyományainkról van szó, és ezekben nem szabad bürokratikusan beavatkozni. Másrészt, és ez fontosabb, talán a legfontosabb, hogy a megfelelésnek komoly költségkövetkezményei vannak, lehetnek. Amikor tehát felkészülésről, felkészítésről beszélünk, főként a kis- és középvállalataink versenyképességének javítása érdekében, akkor pontosan ebben a vonatkozásban kell a segítés formáit és a megtalálni és maximális segítést adni. És teljesen közömbös, hogy ezt Széchenyi tervnek vagy Európa tervnek nevezzük. Az előny-hátrány mérlegről. Az egyik legkomplexebb kérdésről van szó. Itt először is azonosítanunk kell az előnyöket és a hátrányokat, a mérhető költségeket és hasznokat számszerűsíteni, illetve fölmerül ezeknek a mérlege, tehát bizonyos fajta agregálás. Itt is néhány megjegyzés. Először is az előnyök jelentős része politikai jellegű. Tehát a biztonság növekedése, a demokrácia megszilárdulása, vagy olyan gazdasági társadalmi hatások, tehát például a szabad mozgás, vagy a tanulási lehetőség a külföldi egyetemeken, vagy hogy a bizonytalan múltú pénzünket lecseréljük egy szilárd nemzetközi valutára. Mindezek olyan tényezők, amelyeket nem lehet számszerűsíteni, nem lehet mennyiségileg kifejezni. Ugyanakkor ezek a társadalom, az egész nemzet stratégiai érdekeit érintik, és végsősoron ezeknek az alapján már meg tudjuk hozni döntéseinket. A tapasztalatok alapján egyébként egyértelmű, hogy pontosan ezek a tényezők motiválták az igen felé a korábbi csatlakozókat, tehát Portugáliát, Spanyolországot, Görögországot, és gyakorlatilag ezek a tényezők voltak azok, amelyek felülírták aztán a gazdasági hasznok és a költségeknek a viszonylag bizonytalanabb mérlegét. Az EK-n belül már a 60-as évektől több kísérlet történt a hatások, a költségek számszerűsítésére. Az egyik legátfogóbb ilyen hatáselemzés az egységes piaccal kapcsolatosan történt, és ez az úgynevezett Cecchini jelentésben jelent meg, Paolo Cecchini, olasz professzor és csapata végezte ezeket a számításokat. A jelentés mikro és makro szinten vizsgálta az egységes piac hatásait, és frenetikus következményei voltak, hiszen kimutatta, hogy gyakorlatilag valamennyi társadalmi réteg számára hoz előnyöket ez a program, és a 80-as évek euró pesszimizmusát fölváltotta ez az eurofória, és az egész program teljesen egyértelmű társadalmi politikai támogatást kapott. A mikroelőnyöknél olyan tényezőket vizsgáltak, mint a megtakarítások, a korlátozások megszüntetéséből, vagy a határformalitások megszüntetéséből, a méretgazdasági előnyök, vagy az intenzívebb verseny hatásai, tehát például az üzemben belüli racionalizálás, vagy a monopol pozíciónak a megszünte. Megállapították például, hogy 87-ben a gépkocsi iparban ezekből a különböző előírásokból mintegy 6%-os többletköltség keletkezett, ami természetesen az árakat is meghatározta. Olyan tényezőkről volt szó, mint ugye az eltérő előírások a kifogógázokra, vagy a kerékfölfüggesztésre, NSK-ban megkövetelték a hátrahajtható vezetőülést, Nagy-Britániában természetesen ugye a ködlámpát, akkor Franciaországban a sárga villogó fényszóró égőket. Úgyhogy nem volt véletlen az, hogy az egységesítés mind a termelők, mind a fogyasztók részéről osztatlan lelkesedésben részesült. Na most a makro előnyöknél a gazdasági növekedést, foglalkoztatást, inflációt, fizetési mérleg problémákat vizsgáltak, de ezek közül különösen kiemelném a gazdasági növekedést. Azt is lehet mondani, hogy a gazdasági növekedési többleteket az integrációs előnyök mérésének egyik legkomplexebb mutatójának tartják. Tehát az, hogy adott integrációs folyamatok vagy integrációs intézkedések mennyit tesznek hozzá a gazdasági növekedéshez. Most a brüsszeli bizottság nemrégiben tette közzé a jelentését az egységes piacról, és itt látjuk, hogy a gazdasági növekedési ütemeket az egységes piacban évi 0,4%-kal emelte meg, ez egy jelentős nagyságrend. Az is látható, hogy a program korán sem fejeződött be. Egyébként ez jelzi azt, hogy ugye másnap reggel, amikor belépünk, akkor nem kell mindent alkalmazni, és nem lesznek itt az egyenruhások, akik majd számon fogják kérni, hogy alkalmaztuk. Ez az EU-ban több mint 10 év után sem fejeződött be a program. Még mintegy 130 milliárd eurós tartalék van abban, hogy a folyamatot befejezzék. Talán fölhívnám itt az utolsó sorra figyelmet arra, hogyha az Európai Unió ugyanarra a szintre hozná a szolgáltatásait. Itt a szolgáltatások volumenét és a szolgáltatások hatékonyságát, termelékenységét értem, akkor 36 millió új munkahelyet lehetne teremteni. Vagyis a Európa úgynevezett lemaradása az Egyesült Államokhoz képest nem is annyira abba, hogy autót vagy repülőgépet nem tudna olyat gyártani, vagy drágábban termelni, sokkal inkább a szolgáltatási szféra lemaradásában van. Na most, amikor a magyar gazdaság előnyeit vizsgáljuk, nyereségeit, várható nyereségeit vizsgáljuk, akkor két dolgot tehetünk. Egyrészt a korábban csatlakozók tapasztalatait nézzük, vagy pedig extrapoláljuk az elmúlt 10 évnek a folyamatait. Egy kicsit én az utóbbit teszem. Most, ha ránézünk a magyar gazdasági növekedésre, akkor 50-es, 60-as években ilyen 3-4%-os növekedést produkált a magyar gazdaság, ami elég jelentős növekedés, de rögtön hozzátenném, hogy az EK országok ebben az időszakban 4-5%-os növekedést produkáltak, vagyis már akkor is gyorsabban nőttek, hát ennyit a békés versenyről. Na most a 70-es évektől a 70-es éveket követő 20-25 évben a magyar gazdaság gyakorlatilag a stagnálás állapotába került. Tehát nem nőtt többel, mint 1-2%, sőt aztán 88 és 73 között bekövetkezett az úgynevezett transformációs válság, ez Kornai János terminológiája, amikor a negatív növekedések eredményeképpen ugye a GDP-nek 20%-át elvesztettük. Ez gazdaságtörténetileg példanélküli vesztesség. Gyakran összehasonlítjuk ezt a 29-33-as válság hatásaival, vagy válsággal, akkor egyébként a magyar gazdaság vesztesége 10% volt, tehát most a duplája volt ez a vesztesség. Ha megnézzük azt a korábbi 25 évet, akkor mindössze 1987-ben és 94-ben nőtt a magyar gazdaság több mint 3%-kal. De ennek a gyorsításnak katasztrofális következményei lettek. Következmény az volt, hogy ezekben az években a külső adósságunk mindkét esetben megduplázódott. Na most 97 után a magyar gazdaság ráállt egy új növekedési pályára, felgyorsult a növekedés 4%-ra, és ami lényeges az az, hogy most már nem csak tartani tudtuk az egyensúly viszonyokat, hanem az egyensúly viszonyok javultak, az inflációt csökkenteni sikerült. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaság ráállt egy fenntartható növekedési pályára. Itt fölhívnám a figyelmet, hogy ez nem ugyanaz, mint a fenntartható fejlődés fogalma. És úgy tűnik, hogy a 2002-es költségvetési kisiklás korrigálható, és ez a növekedési pálya továbbra is fönnmarad. Na most a lassú növekedésnek ugye a 70-es évektől az volt az eredménye, hogy a magyar gazdaság fokozatosan teret vesztett az európai partnerekhez képest. 60-ban még a 60-as években a mi nemzeti termékünk még több mint 60%-a volt az EU átlagnak, ez 97-re 48%-ra csökkent. Görögországnál, Portugáliánál fejlettebbek voltunk, ezek elhúztak tőlünk, és különösen elhúztak tőlünk, miután EU taggá váltak. Most ez a magyar növekedés fölgyorsulása a 97 után nem csak azt jelenti, hogy egy fenntartható növekedési pályára álltunk, hanem ráálltunk egy felzárkózási pályára, beléptünk egy felzárkózási periódusba, ezt nevezik a catch-up growth periódnak. Ami azt jelenti, hogy ha ezt a növekedési többletet, ami egyébként mintegy 1,5% volt a 97 utáni időszakban az EU-hoz képest, az egyes években elérte a 2%-ot, ha ezt tartani tudjuk, akkor egy 20-25 éven belül föl tud a magyar gazdaság zárkózni az EU szintjére. Na most, miután ez a pálya exportfüggő, tehát a gazdasági növekedésünk export generált volt, az exportunknak háromnegyed része az EU-val kapcsolatos, alig ha kell itt az összefüggéseket külön magyarázni. Erre a fejlődésre az EU-nak meghatározó hatása volt. Itt egy pillanatra külön említést kell tenni a költségvetési transzferekről, amelyek ugyanaz előnyöknek csak egy szegmensét képezik, mégis a felzárkózás szempontjából lényeges hatásuk lehet. Ugye várhatóan hosszú időn keresztül jelentős összegeket fogunk kapni, többet, mint amit befizettünk, és ugye különösen fontos a külföldi tőke befektetések alakulása. Látjuk, hogy a FAR-ból évi 100 milliót kaptunk 2000 előtt, legalábbis az ígérvények az előcsatlakozási alapok alapján 250 milliót tesznek ki. Itt korrigálnom kell a képet, mert a 2 milliárd euró körüli transfer, ami a legoptimálisabb lehetőség, ez az összes transfert foglalja magában. A strukturális alapokból csak olyan 600-800 milliót kaphatunk, ehhez jön a kohéziós alap 300 milliója, és az egyéb transferek, tehát inkább az 1,3-1,5 milliárd euróról van szó, de teljesen mindegy, mert így is az előcsatlakozási alapokhoz 4-6-szoros növekedés lesz a transferekben. Azt is hangsúlyozni kell, hogy ugye ezek természetesen ígérvények, úgynevezett rendelkezésre álló összegek, a tényleges kifizetések természetesen a pályázatoktól függenek. Most a lényeg az, hogy alig ha kétséges, hogy a tét az, hogy a magyar gazdaság rajta marad-e ezen a felzárkózási pályán, amihez további piacnyitási lehetőségek és a transzferekre szükség van. Meg is fordíthatom a kérdést úgy, ha kimaradunk, akkor ennek katasztrofális következményei lehetnek, a piacok beszűkülhetnek, a források és különösen itt a külföldi tőkebefektetések kimenekülésével szintén beszűkülhetnek. A Kopindatort egyébként nemrégiben tette közzé a becsléseit, és a tagságból azt számolja megint a GDP növekedés ütemére vonatkozóan, hogy a tagság mintegy 0,8%-ot tenne hozzá, amit ha nem csatlakozunk, nagyrészt elveszhetünk. Tehát a tét az, hogy ki tudunk-e kerülni abból, az úgy gondolom, hogy immáron 500 éve tartó perifériális helyzetünkből, amiben vagyunk. Az előnyök és a hátrányok politika függőek, hatásokat jó vagy rossz gazdaságpolitikával lehet befolyásolni, ugyanez vonatkozik az egyénekre is, nem adottak az előnyök és a hasznok, rajtunk múlik, hogy hogyan tudjuk kihasználni őket. Még egy megjegyzés az, hogy lehet, hogy a hatások negatívak, de akkor is előnyös lehet a csatlakozás, hisz ha kívül maradunk, ezek a negatív hatások még nagyobbak lehetnek, tehát a nem integrációs alternatívákat feltétlenül kezelnünk kell. Most végül még egy kérdésről az Európai Unió jövőjéről. Az egyik kérdés az, hogy hol is lesznek az Európai Uniónak a határai. Ugye 2004-gel az Európai Unió 25 országra bővül. 2007-től ígérvénye van Bulgáriának és Romániának. Nem kizárható az, hogy Horvátország is ezekkel az országokkal együtt lép be. Törökország régen a jelöltek között van, nem tudjuk mikor csatlakozik. A nyugat-balkáni országok, tehát Albánia, Macedónia, Hercegovina, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró szintén a jövőbeni tagok listáján van. Nyugaton Norvégia, Svájc és Izland tagsága nyitva van. Ha ezt vesszük, akkor a fokozatos kibővülések eredményeképpen egy 35-38 országot magába foglaló Európai Unió körvonalazódik a jövőbe. A kibővülés komplexitását figyelembe véve ez körülbelül 20-25 éves perspektíva. Ez azt is jelenti, hogy a következő évtizedek a kibővülések évtizedei lesznek, illetve az Európai Unió várhatóan a folyamatos reformok állapotába lesz. Más kérdés, hogy ugyanakkor egyetértés van, hogy Oroszország tagsága nagyrészt kizárható, belátható időn belül. Ugyanakkor a stabil, prosperáló Oroszország uniós stratégiai érdek, egyébként a mi érdekünk is. Ezért tehát be kell vonni Oroszországot az integrációba, speciális biztonsági szerződésekkel és gazdasági szerződésekkel, ami szabad kereskedelmen túl kiterjedhet egyébként az egységes piac elemeire, tehát akár a négy szabadság elvének az érvényesítésére. Az utóbbi időben szóba kerül a norvég modellnek az alkalmazása a Oroszországgal kapcsolatban. Most ahol kérdőjelek maradnak, ez Ukrajna, Fehéroroszország, a két keresztény kaukázusi köztársaság, tehát Örményország és Grúzia. Ezeket hagyományos történelmi, etnikai, stb. Kapcsolatok fűzik az ortodox keresztény Oroszországhoz. Ez megváltozhat, közelebbhetnek az Európai Unióhoz, de ha mi Oroszországnak kellően vonzó formákat, kereteket ajánlunk, akkor ez számukra is elfogadható lehet. Végül egy másik kérdés, mennyiben jár az Európai Uniós tagságunk, nemzeti identitásunk feladására. Úgy tűnik, hogy egyre inkább felismerésé válik az, hogy nem csak a nemzeti állam garantálója a nemzeti identitásnak és a nemzeti kultúrának, sőt ugye hát tudjuk, hogy több nemzetiségű államoknál éppen a kisebbségek szempontjából nem is ez a helyzet. Az Európai Unió elkötelezett a multikulturális közösség iránt, garantálja a nemzeti kultúrák kiterjedését, és tulajdonképpen a versengés kapcsolatba kerülés a versengésen keresztül egyenesen ezek fejlődését ösztönözheti. Az elmúlt években egyébként föllépett a nemzeti kultúrák védelmezőjeként is, ha például a média univerzális, ugye kultúripari dömpingjével szemben a nemzeti filmek kontra hollywoodi commerce, erre jó példa. Azt persze nem tudjuk, hogy 100 év múlva hány nyelv lesz a világon, és hány nyelvet fogunk beszélni az Európai Unióban. Az nyilvánvaló, hogy Európában szükség lesz egy közös nyelvre, amin kommunikálunk. Kommunikálunk új honfitársainkkal, különösen akkor, ha még boldogulni is kívánunk. Ez a közös nyelv minden bizonnyal az angol nyelv lesz, a lingua franca, de én úgy gondolom, hogy a német, francia, spanyol nyelv különleges helyzete is megmaradhat. De megmarad az anyanyelvünk is, amelyen választékosan tudjuk kifejezni magunkat, amelyen segítségért kiáltunk, amelyen szerelmes verset írunk, vagy amelyen álmodunk. Hadd zárjam az előadásomat a híres magyar író még 1942-ben papírra vetett gondolataival. Egyébként összecsengenek azzal, amit erről a kérdésről Kant is mondott. Európa nagy erőforrása és áramtelepe mindig az itt élő népek öntudatos, egymás ellen, egymás mellett folytatott versenyéből táplálkozik majd. Európa, melynek lakosai közös nyelvet beszélnek, melyenek népei elvesztették történelmi öntudatukat, népi becsvágyukat, megszűnne Európa lenni a szónak abban az értelmében, ahogyan az volt az utolsó 300 esztendőben, mikor valóságosan az emberi akarat áramtelepe volt az egész világ számára. Európa ereje a sokszínűség, az ellentét, a vita, az emlékezés, a bizonyítás és a különbözés. Márai Sándor, röpirata nemzetnevelés ügyében. Köszönöm szépen!